Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Urunk, kérünk azért, hogy minden tekintetre átszegeződjön ebben az órában. Könyörgünk azért, hogy akinek szüksége van életváltozásra, annak Te add meg. Akinek arra van szüksége, hogy a hite erősödjön, növekedjen, annak Te add meg. Akinek arra van szüksége, hogy radikális fordulatot vegyen az élete, mert rossz úton jár, azt Te tereld át arra az életútra, amelyen Te jársz. És annak a szívét, akinek a helyén van, azt adjunk, hogy még mélyebb szelítségben, még mélyebb igeértésben tudja hallgatni a Te szavadat. Urunk, add, hogy át tudjunk mindent adni, mindent neked. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, illetve sorozatunk következő részéhez érve, megírva találjuk Királyok első könyvének 16. fejezetében, a 29. verstől a 17. fejezet 16. verséig, mivel egy nagyon hosszú szakasz, most maradjunk ülve, és így hallgassuk Isten igéjét. Aháb, Omri fia, Ászának, Júda királyának a 38. évében lett Izrael királya. 22 évig volt Aháb, Omri fia, Izrael királya Samáriában. Aháb, Omri fia azt tette, amit rossznak lát az Úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Nem csak folytatta Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jezábelt, a Szidóniak királyának, Edbaának a leányát, és a Baált kezdte tisztelni és imádni. Oltárt is állított a Baálnak a Samáriában épített Baál templomban. Készítetett Aháb Asera szobrot is, és még inkább bosszantotta tetteivel Aháb az urat, Izrael istenét, mint Izrael valamennyi királya ő előtte. Az ő idejében építette újjá Jerikót a bételi Hiél. Elsőszülött fián Abirámon vetette meg annak alapját, és legkisebb fián Szegúbon állította fel a kapuját az Úr szava szerint, amelyet megmondott Józsué Nun fia által. A Gileádban lakó tisbei Illés ezt mondta Ahábnak: az élő Úrra, Izrael istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Ezután így szólt az Úr igéje: eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a kerítpatak mellett, a Jordánon túl keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a kerítpatak mellé, a Jordántól keletre. A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ivott. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje: kelj föl és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkel tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta: hozd nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta: hozd nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt: a te istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem, csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki, ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr Izrael Istene, a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el, és evett ő is, meg az asszony, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó nem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által. Úrunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, folytatva a már néhány hónapja megkezdett sorozatunkat, ma a Ahab királyról, Omri fiáról lesz szó, aki Izrael királya lett. Ahogy ezt korábban is tettük, igyekszem egy rövid történeti áttekintést tenni, majd ennek a történetnek a lelki síkjára lépünk, hogy megértsük ennek a történetnek a lelki üzenetét, illetve hogy hogyan lehet aktualizálni az akkor történt eseményeket, és hogyan tudjuk átültetni korunkra mindazt, ami körülbelül 3000 évvel ezelőtt megtörtént. Hogy el tudjuk őt helyezni már, mint Aháb királyt, időben és a történelem kronológia szalagján vissza kell tekintenünk Krisztus előtt egészen 874-ig, mert abban az esztendőben hal meg Omri király, aki Izrael királya, és őt követi fia, Aháb király, és egészen Krisztus előtt 853-ig uralkodik. A múlt alkalommal kivetítettem egy táblázatot, hogy jobban el tudjuk helyezni egymás után az uralkodókat Izraelben. Ahogy itt láthatjuk is a kivetítőn, 931-ben, amikor ketté szakad az ország, ugye Izraelre és Júdára, első Jeroboám lesz Izrael királya, és ki hosszabb, ki rövidebb ideig tölti be ezt a tisztséget. Vannak, akik természetes halállal halnak meg, vannak, akik betegségben halnak meg, és fejezik be az uralkodásukat, de vannak, akiket megpucsolnak, fellázadnak ellenük, letaszítják a trónról, és vannak, akiket meg is ölnek. Ezen a dián talán jobban lehet látni, amit itt látunk, készítettem egy ilyen időszallagot. Ezen a dián talán jobban lehet látni, hogy hogyan következnek egymás után a királyok. Itt csak szűk 100 esztendőt helyeztem el az időszallagon, hogy átláthatóbb legyen, hiszen mi most ezt az időszakot vizsgáljuk. A mai alkalommal, ahogy említettem, Aháb király uralkodását, illetve a vele egy időben kortársként munkálkodó Illés próféta életét fogjuk a figyelem középpontjába állítani. Ahábról azt tudhatjuk, hogy, idézem az igét, 22 évig volt Aháb Omri fia Izrael királya Samáriában. Krisztus előtt 874-től 853-ig, ahogy említettem, Omri uralkodó lesz az, aki átteszi az ország székhelyét Samáriába, és onnantól kezdve Samária lesz a királyi székhely, és azt is tudhatjuk erről a királyról, itt hadd idézem szintén az igét, Aháb Omri fia azt tette, amit rossznak lát az Úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Még inkább bosszantotta tetteivel Aháb az Urat, Izrael Istenét, mint Izrael valamennyi királya ő előtte. Két megállapítást tudhatunk meg ebből az ige szakaszból. Az első megállapítás az, hogy azt tette, amit rossznak lát az Úr. A másik megállapítás pedig, hogy bosszantotta, még inkább bosszantotta tetteivel Aháb az Urat. Olyan vezetője volt tehát az országnak, aki politikailag akart megfelelni a népnek, és nem vette figyelembe, vagy nem vette tudomásul, hogy Isten, aki őt a trónra engedte, mert, és erről már volt korábban szó, hogy minden hatalom Istentől van. Akár a népnek jó, akár a népnek rossz. Minden hatalom Istentől van. Ezt gondoljunk bele, hogy ezt maga Jézus is mondta, hiszen amikor Pilátussal néz farkas szemet, és amikor Pilátus megkérdezni, hogy hát tudod-e, hogy hatalmamban áll-e téged megkorbácsoltatni, meg megöletni, akkor Jézus azt mondja neki, hogy semmi hatalmad nem volna, hogyha az Isten nem adott volna neked. Minden hatalom tehát Istentől van, és éppen ezért Aháb királyt is Isten engedte a trónra, és nem vette tudomásul, hogy mit kíván tőle. Hatalma Istentől volt, de nem adta meg Istennek azt, ami jár neki. Tudnilik, az egyre terjeszkedő és egyre nagyobb befolyással bíró, és erről már múlt alkalommal is volt szó, egyre nagyobb befolyással bíró asszír birodalommal szemben Aháb király azt gondolta, itt láthatjuk egyébként az asszír birodalmat, hogy hogyan terjeszkedik ott a 9., 8., 9., 10. században. Aháb király azt gondolta, hogy szövetséges találhat házasodással, amit látunk nagyon sok alkalommal, látunk a történelem folyamán, még a magyar történelemben is nem egy, nem két példa volt rá. És így vette feleségül a főniciai Jezábelt, bízva abban, hogy a főniciaiakban majd szövetségesre lelve, erősebb országként megrettentheti a terjeszkedő asszír birodalmat. Felesége Jezábel a Szidóniak királyának, Edbaálnak a leánya, itt egy festményt láthatunk, amit készítettek róla. Edbaálnak volt a lánya, és Józsefus Flavius az történetíró, zsidó történetíró, aki azt írja róla, hogy a kártagói királynő Didónak a nagynénje volt. Tehát kifejezetten nagy hatalommal bíró családba házasodott Aháb, illetve vette feleségül Jezábelt. Jezábel sajnos sok-sok rettenetes dolgot tett. Ezt megtudhatjuk egyébként ezekből a történetekből, amelyek itt következnek. Nagy veszedelmet hozott Izraelre és férjére, és férjét Ahábot is befolyásolta, és nagyon rossz irányba vitte mind az országot, mind pedig a férjét. Jezábel a héber szöveg ábrázolásában úgy jelenik meg, mint az uralkodó mögött álló rossz szellem, és ez az asszony megöleti az országban Isten prófétáit, és Aháb Jezábel hatására engedélyezi, hogy Baál istenség templomai működjenek Izrael területén, és ez a vallás így királyi támogatásban részesül. Férjét Ahábot is belevonta egyébként a bálvány imádásba, és ez a palotában folyó arcátlan hitehagyás volt az a jel, amely újból felébresztette az erkölcsi profétálást, amely igen fontos szerepet játszott Izrael és Júda történetében az elkövetkezendő több mint 3 évszázadban. Ahogy a táblázatban is láthattuk, de ismétlésképpen érdemes újra ránézni, De az Elák Zimri Omri korszakban nem volt proféta, ez is egy érdekes dolog, hogy nem volt, persze nem egyedi a történelemben, de ebben az időszakban, ugye Aháb király hatalomra jutását megelőzően nem volt proféta, akit Isten küldött volna a királyok mellé. Aháb király idején azonban Isten küld Illés személyében egy embert, aki Krisztus előtt, nem tudjuk pontosan, Krisztus előtt 900 körül született, és a Szentírás beszámolója szerint Krisztus előtt 850 körül nem is hal meg. Ő például az egyik olyan személy, aki nem hal meg, nem lát halált, hanem Kettő Királyok 2.11-en olvashatunk róla, egy tüzes szekér, tüzes lovakkal, forgó széllel vitte fel Isten az égbe. A magánéletben egyszerű ember volt, nyilvános működésében nem ismert félelmet, azzal vádolta meg Aháb királyt, hogy veszedelembe sodorta Izraelt a vallási tévegéseivel, és Illés rámutatott mind a társadalmi, mind a vallási visszaélésekre. Tudta, hogy Istennek éppen annyira nem tetszik az alattvalók elnyomatása, mint a király hitehagyása. Illés Isten küldötteként az Istentől való eltávolodásra próbálja meg felhívni a figyelmet, és visszaterelni a helyes útra. Tudni, Isten mindig azért ad profétákat, hogy a profétákon keresztül akár a népet, akár a királyt, a vezetőt jobb belátásra bírja. A mai alkalmunkon egy nagyon nehéz időszakba tekintünk bele, hiszen nem csak vezetési és társadalmi problémák voltak az országban, hanem természeti katasztrófa is sújtotta az országot. Isten sok mindent felhasznált, hogy józan belátásra bírja Izrael népét, a vezetőket, és azt olvashatjuk a Szentírásban, abban az időben nem volt eső Izraelben, azaz aszály sújtotta az országot. Hadd idézzük itt 1 Királyok 17-et és 18-at. A Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Ahábnak, az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső. Majd a 18. fejezetben így folytatódik. Hosszú idő múlva, a harmadik esztendőben így szólt az Úr igéje Illéshez. Menj, jelenj meg Ahábnál, mert esőt akarok adni a földre. Most kaptunk az elmúlt hónapokban ízelítőt. Milyen az, amikor aszály van egy kontinensen? A szakértők szerint, ahogy utána olvastam, 500 éve nem sújtotta ilyen aszály Európát, sőt az egész világot, mint amit most kell átélnünk. 500 éve. Abban az időben 3 évig nem esett az eső, talán elképzelhetjük, hogy milyen szárazság lehetett abban az időben Izraelben. Itt most csak a 2022-es esztendőről beszélek. Azok, akik nyomon követik a híradást, azok azt gondolom, hogy tudják, hogy miről beszélek, sőt, azok, akik mezőgazdaságból élnek, azok különösen is tudják, hogy régen volt már ilyen, ember emlékezet óta nem volt ilyen aszály. És láthatjuk, hiszen a híradások ilyen képeket mutatnak, folyók száradnak ki, ahogy láthatjuk, akár a bal, akár a felső sarokban, akár a jobb alsó sarokban, folyók száradnak ki, a hajózás megszűnik bizonyos folyókon, mert egyszerűen annyira sekély a víz. Aztán láthatjuk, hogy hatalmas tavak hogyan száradtak ki, vagy láthatjuk azt is, hiszen műhold képek vannak arról, hogy például az Aral-tó, a legkiterjedtebb Aral-tó, amely egyébként a legmélyebb Európában, és a legnagyobb tó, az hogyan szárad ki, és hogyan csökken a területe ennek a tónak. Szóval kaptunk ízelítőt abból, hogy milyen is az asszály. És azért képzeljük el, hogy 3 esztendeig nem esett abban az országban eső. Mit jelenthetett ez a gazdaságra, a mezőgazdaságra, a növénytermesztésre, a mindennapi életre nézve. Talán el sem tudjuk képzelni, milyen kincs lehetett abban az időben a víz. És most már beszélnek szakértők arról, hogy a legnagyobb kincs ebben a világban, ezen a földön a víz lesz. És lehet, hogy mi magyarok még kevésbé is érzékeljük ezt, hiszen mindannyian tudjuk, hogy Magyarország egy különleges földrajzi helyen fekszik, hiszen nagyon sok kasztvízünk van, és rengeteg vízzel áldott meg Isten. Lehet, hogy mi majd csak később fogjuk ezt érzékeltetni, bár azt gondolom, hogy éppen az egész globális felmelegedést, meg az egész ökológiai lábnyom kérdését magáinak érző korábbi köztársasági elnök Áder János az, aki nagyon sokat beszélt arról, hogy milyen kincs a víz, és néhány éven, évtizeden belül hatalmasra fog felértékelődni a víz, mint kincs. Szóval el se tudjuk képzelni, hogy abban az időszakban, Izraelben milyen kincs lehetett a víz. Ez a szomjúzás pedig nem csak fizikai szempontból volt tapasztalható, és Isten mindig érzékeltetni szeretne környezeti dolgokon keresztül lelki dolgokat is. Ez a szomjúhozás pedig nem csak fizikai szempontból volt tapasztalható, hanem lelkileg is. Az ország lelkileg mély repülésben volt, egészen első Jeroboámtól kezdve, hiszen tudjuk azt, hogy Salamon idején még egy nagyon stabil ország volt, és aztán Salamon, ahogy a szívét az ő feleségei elkezdték elhajlítani az Úrtól, elkezdett erkölcsileg is, morálisan is, és természetesen gazdagságilag is hanyatlani az ország, és amikor ketté szakad, és lesz Roboám és Jeroboám a két országnak a királya, akkor egy mély repülésbe kezd Izrael és Júda. Eltávolodtak Istentől az emberek, erősödött a Baál kultusz, intézményesítették a báványimádást, és szépen sodródtak egyre távolabb Istentől. A király és a felesége nem, hogy asszisztáltak ehhez, hanem előidézői is voltak, egy egész országot taszítottak a bűn mélyébe. És itt látszik meg igazán, hogy milyen nagy felelőssége van egy országban a vezetőnek. Aháb és az ő felesége Jezábel az országot a bűn mélyébe taszították. Halmozott problémák voltak az országban, és akkor még jön az Aszá is, sújtja ezt az országot. Miért? Mert Isten, és ezt nagyon jól jegyezzük meg, Isten minden eszközt, minden lehetőséget megragad, hogy józan észhez térjen az ember. Ha kell, felhasznál egy embert, ha kell, asszállyal sújtja az országot, akár egy kontinenst, ha kell, válságot idéz elő, ha kell, járványt enged, mert a megkeményedett szívet olykor egy-egy ilyen nagyon drámai helyzet előidézésével lehet feltörni, gondolkodásra bírni. Ilyen az ember. Sokszor nem ért a szép szóból. Olykor kellenek a kemény szavak is. És ez történt ebben az időszakban, 3 évig nem volt eső. Az aszályt pedig követi, mint ahogy mindannyian tudjuk, hiszen a saját bőrünkön tapasztaljuk, az aszályt pedig követi az éhínség, ahogy olvassuk az igében, itt az 1 Királyok 18.2-ben, Samáriában súlyos éhínség volt. Sajnos a technika még nem tartott, vagy nem tartott ott, hogy akkori képeket készítsenek, ez nem egy akkori kép, ez most Magyarországon készült kép, amit láthatunk. És mennyi ilyen van. Samáriában tehát súlyos éhínség volt. Az emberek a saját bőrükön érezték a válságot, a saját bőrükön érezték a nélkülözést, a hiányt és a kiszolgáltatottságot. Ezt tetézi majd még egy háború az arámokkal is, hiszen a következő fejezetekben, éppen pontosan, egészen pontosan a 20. fejezetben pedig arról olvashatunk, hogy Aháb és az arámok között háborúság folyik. Szóval drámai a helyzet. Drámai a helyzet ebben az időszakban, és azért talán, ahogy a Jelenések könyvében olvashatjuk, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek, azért talán érzünk áthallást, párhuzamot az akkori kor és korunk között. Az elmúlt 2 évben megtapasztaltuk azt, amit az elmúlt néhány évtizedben nem kellett. Jött a járvány, amely megbénította az egész világot. Több mint 1,5 éve háború van Európában 2 ország között, és egyre többen kapcsolódnak be közvetett módon ebbe a háborúba. 500 éve nem látott aszály, szárazság van Európában, a világon. Folyók száradnak ki, évszázadokkal ezelőtt eltűnt városok kerülnek elő a kiszáradt medrekből. A háború és a vízhiány miatt élelmiszerválság alakul ki. Nem gondoltam volna soha, éppen a napokban mentem el vásárolni cukrot, mert a feleségem kért, meg lisztet, ilyen alapvető élelmiszert. Nem gondoltuk volna néhány évvel ezelőtt, hogy 2 kilónál több cukrot nem lehet venni. Néhány héttel ezelőtt történt az, amikor Kárpátaljára vittem tartós élelmiszert, szállítmányt, vagy vittünk szállítmányt. Bementem az egyik áruházba, fölpakoltam cukorból, és a pénztárnál visszafordítottak. És mondtam, hiába mondtam, nem hatott ott meg senkit, hogy Kárpátaljára viszem, ahol még a polcon cukor sincs. Nem hatott meg ott senkit. Persze, nyilván nem is kell, mert törvénytisztelő emberek ott azok, akik ott dolgoznak. De hát visszafordították velem, és csak 10 kiló cukrot vihettem. Most már csak 2. Szóval nem gondoltuk volna, drága testvérek, hogy ilyen élelmiszerválság fog kialakulni Európában, vagy az egész világon. Valamit, ahogy akkor úgy most is, készít Isten, mert nagy baj van ezzel a világgal, és Isten nem akarja szó nélkül hagyni. Ezen gondolkodjunk el. Isten a történelem ura, és láthatjuk, hogy egy ilyen történelmi időszakban, Krisztus előtt a 9. században milyen történelmi helyzet alakult ki, és gondoljunk 21. századunkra, vonjunk párhuzamot közötte, hogy a történelem, ahogy szoktuk is mondani, ismétli önmagát, hogy a történelem ura mit készít elő most itt a 21. században. Akkor abban a történelmi pillanatban Illést elküldte, hogy rajta keresztül Isten szóljon az emberekhez, és felhasznált külső körülményeket, hogy az embereket megdöbbentse, felhasznált embereket, hogy elgondolkodtassa, vagy feleszmélje. Küldi Illést, egy olyan embert, aki nem ismer félelmet, aki engedelmes Isten iránt, aki nem akar meghátrálni, hanem ha kell, a királlyal, a királynővel is szembe megy, még akkor is, hogyha az élete komoly veszélybe kerül. És tudhatjuk, azok, akik ismerik Illés történeteit, azok tudják nagyon jól, hogy ott a Kármel-hegyen mi történik. És aztán hogyan kerül oda a rekettye bokor alá. Hogy azt mondja, hogy Uram, vedd el az életem, mert jobb nekem itt meghalnom. Fél Jezábeltől, fél Aháb király haragjától, és azt mondja, hogy Uram, inkább vedd el az életemet. De mégis, akkor, abban a pillanatban, amikor szólni kell, akkor, amikor az Isten akaratát kell kinyilvánítani, akkor Istentől bátorságot és Istentől erőt kap. És ha kell, akkor 450 hamis Baál prófétával megy szembe, Illés egyben teljesen biztos, ha Isten küldi és Isten feladattal bízza meg, akkor ahhoz erőt is és bátorságot is fog adni. Neki egyetlen feladata van, engedelmeskedni annak, amit az Úr mond. Ez az egy feladata van. Persze tudom, hogy ez az egyetlen egy feladat, ez nagyon-nagyon nehéz. És ha ennek engedelmeskedik, akkor Isten gondot is visel róla, megadja a feladathoz kellő erőt, és ez a félelmet nem ismerő ember csupán egyetlen félelmet ismer. Gondoljunk bele, drága testvérek, ez a félelmet nem ismerő próféta egyetlen egy félelmet ismer, az Isten félelmet. Isten gondviselése segíti át őt a nélkülözésen, és támaszt mindig olyan segítő kezeket számára, akiken keresztül Isten gondoskodik róla, és így kerül az asszály kellős közepén a kerít patakhoz. Amikor Isten már készíti elő ezt az asszályt, azt mondja, hogy menj el a kerít patakhoz, és ott így áll. Én gondoskodom rólad. Fontos megemlíteni, hogy Illés komolyan veszi azt, amit az Úr mond. Nem okoskodik, nem magyaráz, nem tudálékoskodik, nem akadékoskodik, hanem engedelmes. Engedelmes. Így olvashatjuk, hadd idézem ezt az igét, az 1 Királyok 18-ból, 17-ből, 18-ból, ezután így szólt hozzá az Úr igéje. Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a kerít patak mellett a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje. Kelj föl, és menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Hosszú idő múlva, a harmadik esztendőben így szólt az Úr igéje Illéshez. Menj, jelenj meg Ahábnál, mert esőt akarok adni a földre. Illés tehát elment, hogy megjelenjen Ahábnál. Minden alkalommal olyan természetesnek vette, ha Isten szól, akkor indul. Nem okoskodik, hogy a holló hogyan tud gondoskodni róla, nem? Nem keres magyarázatot, tudományos magyarázatot, hogy hát uram, hát a holló az magát táplálja, meg esetleg bespájzol, de hát engem hogyan fog, rólam hogyan fog gondoskodni? Nem okoskodik, hogy a holló hogyan tud gondoskodni róla. Hogy egy özvegyasszony, aki egzisztenciálisan a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportba tartozik ebben az időszakban, hogy tud majd neki kenyeret adni, és nem akadékoskodott, hogy az Aháb király elé miért menjen, hanem teljes természetességgel, ha kellett, akkor ment. Ment, hogy a hollók táplálják, ment a kerít patakhoz, ott a nagy asszály elején, aztán ment az özvegyasszonyhoz, így tudjuk a történetből, hogy hát már meghalni készültek. Nem volt semmiük. Volt egy pici liszt, meg volt egy pici korsó olaj, és kész. Azt még elkészítik, és utána az éhhalára készülnek. Tudjátok, amikor Isten megígéri azt, hogy gondoskodik, akkor az úgy is lesz. Ha Isten azt mondja, hogy én megígértem, akkor ezt ne vonjuk kétségbe. Illésnek olyan természetes, Isten megígérte, akkor az úgy lesz. Az legyen az ő gondja. Hát a hollót ő teremtette, hát neki gondja lenne arra, hogy a holló oda repüljön, hogy vigyen neki táplálékot, húst. Isten megígérte, az úgy lesz. Miért? Mert az igéből azt tudjuk, hogy Isten nem ember, hogy hazudjék. Isten, amit ígér, az úgy lesz. Okoskodókat, tudálékoskodókat, fanyalgókat, elégedetleneket, én mindent jobban tudókat nem tud és nem akar Isten használni. És milyen ügy Illés nevén volt. És gondolkodjunk el, drága testvérek, hogy bennünk milyen lélek van. Hányszor akarunk okoskodók lenni, meg hányszor vagyunk okoskodók, meg tudálékoskodók, meg mindenre magyarázatot akarunk keresni, meg találni. Aztán most, ebben az időszakban mennyire elégedetlen tud lenni az ember. Mindennel elégedetlen. Pénteki nap folyamán az általános iskolában kellett igei alkalmat tartanom, pedagógusoknak, és annyira szívemre helyeződött az imádság volt a téma, és annyira szívemre helyeződött az, és ebben én nekem is tanulnom kell, elmondom nektek őszintén, hogy az imádságainkat kezdjük hálaadással a kérések előtt. És akkor az ember végigmegy, hogy mennyiért tud hálát adni, a végén, amikor a kérésekhez jut, akkor észreveszi azt, hogy annyi mindenre nincs is szüksége. Annyi mindenre nincs is szüksége. És akkor gondoljatok bele, hogy mennyire elégedetlen ez a világ. Pedig, hogyha körbenéznénk, hogy mennyi mindenért lehetne hálát adni. Mennyi mindenért. Szoktam is beszélgetni emberekkel erről a kérdésről, a témáról. Ugye, és ne értsék félre a testvérek, mert tudom, hogy talán ez nem fehér-fekete, vagy nem olyan egyszerű ez a kérdés, de mi hajlamosak vagyunk, és mi most én magyarokról beszélek, mi hajlamosak vagyunk mindig a nyugathoz viszonyítani magunkat. Hogy milyen jó nyugaton. És tekintetünket mindig nyugatra szegezzük, és keletre nem. Most 1,5 millió forint értékű tanszereket vásároltunk a héten, és juttatjuk el Kárpátaljára jövő héten. És beszélgettem egy lelki pásztorral, aki azt mondta, hogy Krisztián, azt se tudjuk, hogy holnap el tudjuk-e kezdeni a tanítást. Hát nálunk ilyen veszély nincsen. Nincsen ilyen veszély. Hát épül-szépül például a Túróci Általános Iskola. Milyen gyönyörű épület, milyen patináns épület. Drága testvérek, ne csak nyugatra szegezzük a tekintetünket, hogy ott mi van, hanem szegezzük keletre, hogy ott mi nincs. És amikor az ember ebből az aspektusból nézi a dolgokat, akkor mennyire megváltozik a gondolkodása. Amikor hálával kezdi az imádságát, akkor rá tud döbbenni arra, hogy mennyi mindenre nincs is szükségem. Illés olyan ember, akiben az engedelmesség lelke van. Az engedelmesség lelke, és az engedelmességéből fakadóan hálás is. Hálás is azért a kevésért, amilyen van. Illés bele tudott simulni Isten tervébe, akaratába, Isten ilyen embereken keresztül akarja megmutatni a hatalmát. Ahogy mutatta meg a Kármel hegyen, ahol a 450 Baál profétával szembe kiáll, és hirdette az Istennek a hatalmát, Istennek a szuverenitását, hirdette Istennek a fenségét és erejét, és meggyulladt a vízzel 3-szor megöntözött áldozati oltár. Olvassuk ezt a történetet el, drága testvérek, hogy Isten hatalma hogyan mutatkozik meg ott. És Illés teljes bizonyos abban, hogy Isten ereje, hatalma meg fogott mutatkozni. Illést Isten nem hagyta cserben, hű maradt azokhoz a kijelentéseihez, amiket tett neki. Történetünkben is arról olvashatunk, hogy Isten ígéretet tesz, és úgy is lesz, azon Isten nem változtat, és nem gondolja meg magát. Hadd olvassam fel itt a 17. fejezet 14. 16. versét, mert így szól az Úr Izrael Istene. Milyen nagyszerű kijelentés, az Úr szól így. Akkor már azt nem is kell megkérdőjelezni. Az Úr így szólt Izrael Istene. A lisztes fazék nem örül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó nem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által. Azt olvashatjuk, az Úr ígérete szerint. Isten gondoskodik az öveiről, és nem hagyja őket egyedül, nem csapja be őket. Azt olvashatjuk a 111. Zsoltárban, ott a 9. versben, gondoskodott népe megváltásáról. Ez is egy ígéret. Ahogy a lisztes fazék és az olajos korsó ígéret volt Illés számára, úgy az eljövendő nép számára is Ígéret volt, Isten asszonya gondoskodott az ő népe megváltásáról. Az egész történelmen végig húzódik az, hogy Isten az ígéreteit hogyan váltja be. Ha elolvasnánk alfától omegáig, azaz az első laptól az utolsó lapig a Szentírást, akkor rádöbbennénk arra, hogy az ígéretek hogyan valósultak meg. Persze vannak még olyan ígéretek, proféciák, amelyek nem, de várjuk azoknak a beteljesülését. A történelemben láthatóvá válik, hogy Isten egy-egy időszakban hogyan láttatja meg a hatalmát, és használ fel külső körülményeket, hogy az emberek életét megváltoztassa. És tudjátok, ezért küldte el Jézus Krisztust is. Mert évszázadokkal korábban megígérte, hogy olvashatjuk Mózes első könyvének 3. fejezetében. Gondoljatok bele, hogy a bűneset történetében már Isten megígéri a megváltót. Megígéri a megváltót, ő gondoskodik népe megváltásáról, szabadítót küld. Jézus Krisztus lesz az, akiről János így kiált fel, ez a felismerés az 1 János 29-ben. Íme az Isten bárány, aki hordozza a világ bűnét. Ahogy gondoskodott Illésről a nehézségek idején, ahogy szívén viselte Isten az Aháb király és a felesége Jezábel által lezülesztett népnek a sorsát, és nem akarta, hogy egy is elvesszen, hanem minden embernek felkínálta a visszafordulás lehetőségét, úgy gondoskodott népe megváltásáról is Jézus Krisztusban. Nehéz történelmi helyzetben Isten soha nem hagyta magára a kiszolgáltatott népet. Ez volt az asszír fogságban is, amely majd ezután fog következni, ugye Krisztus előtt 722-ben. Ez volt a babiloni fogságban is, ami történt Krisztus előtt 606-605 tájékán. Ahogy ebben az időben Illést küldt el Aháb mellé, úgy babiloni fogság idején Dánielt küldt el. Miért? Mert Isten nem mond le senkiről. Mert Isten gondoskodott az ő népe megváltásáról, és ahogy akkor nem hagyta magára a kiszolgáltatott népet, úgy ma sem hagyja szó nélkül a körülöttünk zajló eseményeket, és minden eszközt megragad, hogy Isten az embert észhez és szívhez térítse, hogy megdöbbentse. Tudjátok, mi a kérdés, drága testvérek? Hogy megdöbbenünk-e a látottakon? Aháb és Jezábel nem döbbent meg. Nem döbbent meg, pedig Ahábnak adatott egy Illés proféta. Láthatjuk, életük végén nagyon csúnya haláluk lesz. Ezt is megígérte Isten. Megígérte Isten, hogy hogyan fognak meghalni. És Jezábel rettenetes módon hal meg egyébként. Ő, aki csúfot űzött Istenből és az Isten profétájából, Isten elmondja, hogy hogyan fog megvalósulni, és minden momentuma, minden pillanata úgy teljesedik be, ahogy Isten megígérte. Miért? Mert nem döbbentek meg, nem hallgattak Istenre Illésen keresztül, és utolérte őket Isten haragja, mert nem marad büntetlen az engedetlenség. Az új szövetségben Isten haragja, Isten büntetése Jézus Krisztust sújtotta. Milyen evangélium ez, drága testvérek, hogy Isten az ő haragját Jézus Krisztusra öntötte ki, hogy nem rád akarja kiönteni Isten az ő haragját, nem téged akar sújtani a bűnök terhével, következményével, hanem Isten azt mondta, hogy elküldöm az én egyszülött fiamat, akit sújtani fogok a te bűnednek összes következményével, súlyával, terhével, és ráterhelte, hogy olvashatjuk Ézsaiás próféta könyvében, őt sújtotta a mi bűneink büntetésével. Hogy nekünk a szabadítást elkészítse. A kérdés, Megdöbbent-e bennünket Jézus Krisztus halála? Megdöbbent-e az ő váltsága és gondoskodó szeretete? Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy élésen keresztül betekintést nyerhettünk abba, hogy Te hogyan gondoskodsz a tieidről. Megadod az erőt, megadod a bátorságot, hogy olvashatjuk az új szövetségben, hogy a tieidnek nem kell aggódni, hogy abban az órában mit mondjanak, mert a lélek megadja majd. És Illésnek is így adtad meg. És aztán gondoskodó szeretetedet láthattuk Illés működésén keresztül. És ahogy felvillant számunkra ez a gyönyörű szép Zsoltár a 111. fejezetből, hogy gondoskodtál néped megváltásáról is. Mert ahogy olvashatjuk az új szövetségben, Te nem akarod, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt akarod, hogy emberek megtérjenek és üdvözüljenek. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztusra öntötted minden haragodat. Ahogy akkor Jezábelt és Ahábot utolérte a Te haragod, úgy az új szövetségben azt olvashatjuk, hogy a Te haragodat ott a Golgotán öntötted ki. Ahogy a Gecsemáné kertjében olvashatjuk is, Jézusnak egyszülött fiadnak kellett kiírni a harag poharát, és magára vállalt mindent. És köszönjük, Urunk, hogy mindazok, akik befogadják a Te egyszülött fiadat, elfogadják ezt a kegyelmet, irgalmat, szeretetet, megbocsátást, azokról lekerül ez a harag. De, Urunk, döbbentsen most meg bennünket, hogy azok, akik nem fogadnak el Téged, azokon Isten haragja marad. És amikor majd meg kell állni a Te ítélő széked előtt, akkor számot fognak adni arról, hogy lett volna lehetőség, de nem tették. Add, Urunk, hogy ott legyen bennünk ez a felismerés. Te gondoskodtál néped megváltásáról. Amen.